Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és a nap embere Péli Nagy Kata, táncelméleti szakíró, a Táncművészet Szakújság korábbi főszerkesztője, Táncverzum rádió műsor szerkesztő műsorvezetője, és a Developé Balettiskola tanára lesz. Ezen a napon a táncot ünnepeljük, illetve a világ táncait, és ennek apropóján beszélünk a táncművészetről magyar és nemzetközi vonatkozásban, arról is, hogy mit ad az emberiségnek ez a sokféle különlegességet nyújtó mozgás, legyen szó táncosról vagy nézőről. Beszélgettünk, zene után maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Péli Nagy Kata, táncelméleti szakíró, a Táncművészet Szakújság korábbi főszerkesztője, a Táncverzum rádió műsor szerkesztő műsor vezetője, a Developé Balett iskola tanára, akit köszöntök. Szia!
Szia, szia!
Annyira örülök, hogy ki tudtam mondani az összes titulusodat, és hogy véget ért, mert most akkor, amíg le nem konferálok, addig tudunk beszélgetni másról. Mondjuk rólad, és arról, ahogy összeér az életedbe a tánc és az újságírás, gyanítom a tánccal kezdődött.
Abszolút, hiszen a tánc, az tulajdonképpen már gyerekkorban eldől, hát az, gondolom, hogy valakinek, igen, erre van-e affinitása, meg érdeklődése. Tehát, és a, hála Istennek, a gyerekek többségének eleve van, mert előbb kezdenek el mozogni a különböző ritmikákra, meg zenére, mint ahogy elkezdenek beszélni. Aztán később ez valahogy aztán elágazik, és más dolgok iránt kezdenek érdeklődni. Azért nem lenne baj, hogyha ez aztán a későbbiekben is megmaradna. Nekem nem maradt meg, mármint az, hogy választottam különböző dolgokat. Szóval tánc, igen, hát a gyerekkorban már eléggé egyértelmű volt, hogy én ezzel majd fogok foglalkozni. Én egy kunsági faluból származom, Kiskulacházáról, amely most már város, nem is olyan régóta lett város. És ez most miért érdekes? Azért, mert természetesen, mint a legtöbb vidéki településen, itt is volt népi tánccsoport, Kiskun néptánccsoport. És ezt most azért akartam mindenképpen elmondani, mert éppen idén 70 éves. És azért ezek nagyon szép
számok. Az egy jó
számok.
Hír, hogy még most is van. Igen, 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 mert hogy ezt, én meg pont ezt akartam hozzátenni, mindenféle kesergés nélkül, de mégiscsak megállapítva, hogy régen, tudod, régen minden jobb volt, régen a kis települések nek megvoltak a saját kultúr törekvései, a kultúrkörei. Ma már szerintem mondhatom azt, hogy ez nem fellelhető és nem egyértelmű mindenhol. Tehát vannak térségek, ahol igen sokat kellene azért menni, hogy valamiféle kultúrához jusson az ember. Ez forráshiány, emberhiány, sok minden miatt is van. Ez nagyon jó, hogyha tietek 70 éve létezik.
Igen, és nem egyedi. Ugye a két világháború között volt egy Gyöngyös-Pokréta mozgalom, amiről most nem kezdek-e beszélni, mert akkor letelne ugye a műsoridő, és annak folytatásaként persze voltak bizonyos olyan időszakok, amikor nem föltétlenül virágzott ez a mozgalom, de azért mindig megvolt, és hál' Istennek azért a vidéki településeken majdnem mindenütt azért vannak még néptánccsoportok.
Majdnem elhallom.
És ez nagyon jó. És hogyha már néptáncnál tartunk, akkor még azért azt is mondjuk el, hogy ugye Magyarországon 4 államilag finanszírozott profi néptánccsoport, a néptánctársulat, bocsánat, van, és én egyszer Novák Tatától megkérdeztem, hogy ez most miért van, hogy nálunk csak úgymond 4, ugye Erdélyben pedig 6. 6 profi, ott is államilag vagy önkormányzatilag finanszírozott néptánccsoport van, és hogy föl voltam itt kicsit háborodva, és akkor Novák Tata azt mondta, hogy igazából nincs gond, mert az amatőr mozgalom annyira erős nálunk, az amatőr néptánc csapatok, társulatok, némelyike majdnem ugyanolyan erős, mint a profik. Tehát ez valahogy így kiegyensúlyozza egymást. Szóval vannak, hála Istennek vannak, és táncolnak is. Most nálunk azért a Kiskunban, Kiskun néptánc csoportban kicsit kevesebb a fiatal, és most egy kicsit ezen gondolkoztunk is, hogy lehetne jobban oda csábítani a fiatalokat.
S ennek az oka mi, hogy ők elmennek korán?
Nem.
Vagy nem érdekli őket, vagy mi az oka, ami miatt a fiatal kevés?
Hát én két dolgot biztos említenék, ugye elvileg a testnevelés órákat ugye mindennapossá tették, és szintén elvileg ezek egy része kiváltható talán legálisan is néptáncra.
Igen. Elvileg.
Elvileg.
Elvileg vannak tornatermek is.
Hozzá.
Viszont de mondjuk kevés a pályák biztos.
Kevés a szakember. Tehát kevés a néptánc pedagógus, néptánc tanár. Ott azért ezt lehetne szépen visszavezetni. Egyébként a Táncművészeti Egyetemen vannak olyan törekvések egyelőre, szerintem csak gondolati szinten, nem tudom, hogy volt-e erre valamilyen nagyobb nyomás, hogy ezt így jobban érvényesítsék. Tehát ott van egy olyan törekvés, hogy ne csak a néptánccal lehessen kiváltani a testnevelési órákat, hanem más egyéb táncműfajokkal is. Azért az egy kicsit kedveltebbé, meg népszerűbbé tenni a táncműfaját is, de visszatérve az eredeti gondolatodhoz, én azt gondolom, hogy talán a propagandát, a marketinget is jobban kellene. A néptánc csoportok, ugye ők amatőrök, tehát nincsenek arra fölkészülve, hogy most elkezdjék hirdetni, meg marketingizálni ezt az egészet. Lehetne szerintem a fiatalokat bevonzani. Kicsit jobban kellene velük fölvenni a kapcsolatot.
Igen, mert egyébként mindenki, aki aztán ezen a pályán rajta marad, arról számol be, hogy gyerekkorában ez úgy megérintette és úgy behúzta. Tehát feltehetően ezt elérhetővé kéne tenni. Bizonyos szempontból ez arra, bár te azt mondod, hogy vannak néptánc csoportok mindenhol, de akkor is valahol a kultúra elérhetősége, az azzal való megismerkedés, az ezek szerint nincsen lefedve, vagy nem arányosan van lefedve, nem az van, hogy az ember találkozik vele, és aztán dönthet, hanem vagy találkozik vele, vagy nem. Na de...
Hát igen.
Na de térjünk vissza akkor hozzá. Tehát neked ez gyerekkorban eldőlt...
Az eldőlt, hogy fogok vele foglalkozni.
Hogy tánc, igen. És aztán utána hogyan jöttek a különböző leágazódások?
Hát úgy, hogy mint mondottam volt, ezen a településen, a néptáncon kívül ugyan más nem volt. Ha lett volna, igen, mondjuk balettoktatás,
igen,
bármilyen szintű, de legalább balett, akkor biztos, hogy oda elkezdek járni, és utána már szerintem egy kicsit egyenesebb az út fölfele ezen a pályán, de nem volt. Nem volt, és aztán ez a tánccal való kapcsolat egy időre megszűnt a gimnázium és az egyetem évei alatt. Egyszerűen azzal kellett foglalkozni. Tanulni kellett, nem volt rá idő. Bár itt Budapesten tanultam, és azért itt közben megpróbáltuk a barátnőmmel fölvenni a kapcsolatot különböző áramlatokkal, irányzatokkal, akkor kezdtünk el például Bergel Gyuránál kortárs technikákat tanulni, és akkor ez a kettő, ez így azért valahogy egymás mellett mindig megmaradt. És aztán, ugye én alapvetően közgazdász vagyok, tehát a mostani Corvinus Egyetemre jártam, nem sokáig bírtam az irodában való ülést, hanem elég hamar a Kossuth rádióba kerültem, ott a hírműsorokhoz, aztán a Magyar Televízióhoz, ugye akkor még nem volt ennyi, csak a közszolgálati. Az meg megint egy olyan szakma, és ezt te tudod, az újságírás, bár legyen az rádiós, televíziós vagy print, amit azt éjjel-nappal csinálja az ember.
Igen, tehát annak úgy odaadja magát, igen.
Másként ez se lehet. Tehát itt megint voltak olyan szakaszok, amikor a tánc visszaszorult az életemben, és akkor egy bizonyos idő múlva megint beköszöntött.
De akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképp az egész életedben ott volt, csak voltak neki szakaszai.
Abszolút. Hát ugye mondjuk azért azt hozzáteszem, hogy a balettet azért nem felnőtt korba kezdtem.
Igen, erre én azért ki akartam térni, mert hogy itt azért azt mondtam, hogy te balettet oktatsz, ráadásul felnőtteknek, igen, kezdő balettet, erre is ki fogunk térni, hogy végülis a felnőtt korban ez a mozgás hogyan kezdhető el, mit tud adni, de ha valamiről, akkor a balettről aztán tényleg azt mondják, hogy ezt ott kell a rúd mellé kell állni 5-6-7 évesen, de mindenképpen gyerekkorban.
Ha profi akarsz lenni, akkor igen. Ha nem akarsz ebben a műfajban profi lenni, akkor természetesen később is kezdheted. Nagyon jó alapot ad minden más tánc műfajnak, ugye?
Miért? Mert egy egyszerű halandó, azért kérdezem, egy egyszerű halandó a balettből annyit lát, hogy ad egy gyönyörű szép tartást, vagy van egy gyönyörű szép tartás, egy felfoghatatlan lábtartás, vagy felfoghatatlan lábonállás, most mondjuk így, és különböző mozdulatok, zenére, tánc, de ahhoz, hogy valaki ezt élvezze, én azt gondolom, hogy ahhoz feltétlenül, tehát valamit látnia kell benne, a balett rajongása szerintem pont olyan, mint az opera, hogy ez így eldől ez a kapcsolat, hogy vagy igen, vagy nem. Akinek ezzel nincs találkozás, az nem feltétlenül megy el. Tehát oda tudatosan megyünk balett előadásra, ezt akarom csak ebből kihozni.
Hát, hogyha most a motivációkat keressük, és akkor már rögtön megint csak elő tudom húzni azt, hogy egy felnőtt mondjuk miért kezd el balettozni. A mi iskolánkban ugye ez a developé balettiskola, azért hozzáteszem, jobbára a hölgyek járnak, de vannak férfiak is, hozzáteszem, ezt is, ez is fontos, jóval kevesebben. És hogyha mikor megnézzük, hogy ki miért jön be, akkor kétségtelen, hogy sokan azért, mert szeretik magát a műfajt, tehát látják, értik,
van kapcsolata.
Szeretik. És aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy szeretnének mozogni, de nem akarnak konditerembe járni, meg általuk nem kedvelt zenére, gyors ritmikával, iszonyat tempóban, vagy nem annyira iszonyat tempóban, de neki mondjuk iszonyat tempóban, ugyanolyan mozgásokat unosuntalan ismételni, szóval keresik a szépséget, a harmóniát, az odafigyelést. Ugye azt tudni kell, hogy persze van a rúd a jó barátunk, meg van a tükör. Elvileg az is jó barátunk, de nem mindenkinek jó barátja.
Nem kell ehhez balettozni.
Nem kell ahhoz balettozni. Igen, de az az érdekes, hogy amikor elkezdenek balettozni, és tényleg csak az alapokról van szó, tehát itt azért ne hatalmas nagy kombinációkról gondolkozzunk. Az alapokat bárki meg tudja tanulni. Mi a felnőtt oktatásban teszünk kompromisszumokat. Tehát ugye az andőr a teljes 180 fokos nyitottságot, azt, ha valakinek megy, igaz, az fejleszthető, de ha valakinek az adottságai olyanok, akkor azt természetesen szeretjük. De
ez
ha
mit
nem,
jelent?
Az adottság?
Nem, a 180 fokos nyitottság.
Hát az, amit szoktatok. Ha valaki a balettra gondol, akkor mindjárt az jut eszébe, hogy a kifele fordítja a lábfejét.
Ja.
De hát természetesen azért szakmabeliek is biztos hallgatnak azért.
És 180 fok? Az a,
hát igen, de aha. Természetesen most azért teszem hozzá szakmailag, hogy nem a lábfejénél kezdődik a kifele forgatás, hanem csípőnél. Tehát csípőből forgatjuk ki. Ezt ugye csak azt tudja, aki csinálja meg, aki oktatja, de látszólag úgy néz ki. De hát ugye ezt nem lehet úgy megcsinálni egy kezdőnek, hogyha nem olyanok az adottságai, tudja erőltetni, de akkor a tartásánál vannak olyan nem megfelelő torzulások, amiket mi szeretnénk elkerülni. Tehát kompromisszumokat teszünk a felnőtteknél.
Értem.
Ilyeneket nem követelünk meg, de valamennyire kifele forgatást az andőort, azt igen. És utána hát vannak olyan gyakorlatok, most mondhatok ilyen francia eredetű szakmai szavakat, hogy plié, tendu, jeté, rond de jean parterre, ugye ez szépen föl van építve, hogy ezek a gyakorlatok egymás után hogyan következnek. Ugye ez mi a Vaganova technikát oktatjuk, Magyarországon jobbára majdnem mindenki azt oktatja. Ugye ez az orosz eredetű rendszer. Tehát az alapokat meg lehet tanulni, és az, hogy ez általában minőségi zenére történik. Nagyon sokszor ugye zongora kísérettel, vagy élő, nálunk van élő zongora kísérlet is.
Ez szerintem sokat ad, nem? Egy órához.
Igen,
főleg
rengeteg.
Ugye, hogy itt azért arról beszélünk, ez fontos, hogy ez egy hobbi tevékenység, tehát ez nem arra megy, hogy az ember felnőttként profivá váljon, hanem valami választott dolog, amit én szeretnék csinálni, akár azért, mert szeretem a balettet, azért, mert valami újat akarok kipróbálni, azért, mert valami kihívás elé akarom állítani magam, teljesen mindegy, hogy miért, de ez egy választott szabadidős elfoglaltság.
Hát nem mindenkinek. Mert vannak olyanok, akik például más mozgás műfajt, más tánc műfajban esetleg profi módon már dolgoznak, úgymond. Tehát lehet itt a swing, az argentin tangó.
És annak a kiegészítése?
Lehet, hogyne.
Ja, értem.
Hát olyan izom...
Jó, hát az is választott, tehát valamiért ő azt akarja csinálni.
Igen, de nem csak a balettban ugye, akar ugye érvényesülni.
Csak azt akartam ebből kihozni, hogy ez milyen jó, hogy elmész, és akkor ott élő zene, tehát hogy van egy hangulata, gondolnám én.
Persze, és hát a természetesen egy csomó minden más. Hát ugye a hallást, a ritmikát fejleszti, a harmóniát, a mozgás koordinációt, az egyensúlyt, hát arról egyensúlynál is beszéljünk, hát ugye ott a haránton, egy lábon egyensúlyozni adott esetben, vagy bizonyos pózoknál.
De te olyan minden. Is van, hogy valaki tényleg bemegy az utcáról, semmi köze nem volt a baletthez, és azt mondja, hogy én most ezt kipróbálnám így felnőtt fejjel?
Hát a kezdők abszolút ilyenek. Tehát aki nálunk a kezdő csoportokba jön, az vagy ilyen, vagy olyan, aki már régóta táncolt, vagy kipróbálta a balettet, de vagy hosszabb kihagyás után akar újra visszakapcsolódni. Hát ezért hívjuk teljesen kezdő csoportnak. Mm. De most látom a szemeden, hogy érdekel egy kicsit a dolog.
Mert azon gondolkodtam, hogy mikor, tehát hogy amikor azt mondom, hogy most szeretnék, tehát én már mondtam olyat, hogy jó, elmegyek, megnézek egy szalsza órát, jó, megnézek egy társas tánc órát, hogy való-e nekem. Jó, elmegyek, megnézem a nem tudom milyen műfajú edzés, de hogy olyat mikor mondok, hogy elmegyek balettot megnézni, hogy én tudom-e csinálni, azért én nagyon speciálisnak gondolom ezt a világot.
Igen, mindenki fél tőle. Vagyis
igen.
Hát sokan.
Igen.
De hát nem kell, hát ugye bízni kell abban, hogy ez úgy van összerakva, hogy a nullától, az alapoktól kezdve el lehet jutni, meg is sok jó irányba.
Figyelj, ha bele...
Tehát ez a legjobban összerakott mozgásrendszer, ami a pedagógiai részét illeti.
Nézd, azt is gondolom, hogy ha elkezd valaki egy ilyet csinálni, sokkal magabiztosabb lesz az életében. A testtudata, ahogy te is mondtad, egyensúly, a testtudat, a mozgás koordináció. Én simán képzelem, hogy úgy helyre teszi ez a fajta figyelem, amit magának megad ezzel, meg amit megtanul, hogy az hat.
Beszippant ez is teljesen. Nagyon, aki elkezdi és megtalálja magát benne, az nagyon tud rajongani érte. Az is egy ilyen életre szóló dolog.
Mit ad a balett?
Hát ez mindig attól függ, hogy ki miért jön. Most nem fogod elhinni, de rengeteg olyan tanítványunk volt, aki például a pszichésem saját magát kereste, válás után.
Hogy ne hinném el.
Vagy volt olyan tanítványom, aki amikor először bejött a terembe, levetkőzve, ugye, mert hát az étlevet, hát megdöbbentem. Szóval vissza kellett egy kicsit, tehát nyelnem kellett kettőt, mert egy óriási baleset után jött, persze már fölépült, de hát olyan hegek, meg olyan sérülések voltak rajta, hogy azért úgy nyelnem kellett egyet, aztán elkezdtünk dolgozni, és ő neki például ez kell. Azért kellett, hogy szép, újra szépnek lássa magát. És akkor itt van, ugye említettem neked a tükröt, olyan tanítványom is volt, aki ugye az hozzá kell tenni, hogy bizonyos gyakorlatokhoz megfelelő fejmozdulatok, fejtartások illeszkednek, jobbára olyan, amelyik a rudnál állva, ugye kifele néz a tükör felé. Tehát ugye persze most nem tudom neked itt ezt megmondani, és konzekvensen egyszerűen nem használta ezeket a fejtartásokat, és ugye a balettben ezt nem lehet, hogy jó, hát jó, az úgy nem jó, nekünk ezt meg kell csinálnunk, ami ehhez elő van úgymond írva, ha úgy van a fejtartás előírva, akkor azt úgy kell csinálni, ő nem így csinálta. Nagyon sokat kilóttam vele, én mindig újra elmondtam, egyszer úgy csinálta, többször nem. És akkor azt gondoltam, megkérdezem már tőle, hogy mi történik. És akkor azt mondja, hogy ő nem akar belenézni a tükörbe. Ő nem látja magát szépnek. Tehát, és ezen is kell dolgozni. Hál' Istennek a balettnek a mozdulatai nagyon harmonikusak. Nagyon hamar megbarátkozik vele mindenki. És egyszer csak egy bizonyos idő után azt mondja, hogy hát ő szépnek látja magát. Tehát azért sokat kell rajta dolgozni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Péli Nagy Kata, táncelméleti szakíró, a Táncművészet szakújság korábbi főszerkesztő és a Táncverzum rádió műsor szerkesztő műsorvezetője, a Developé Balettiskola tanára. Zene után jövünk vissza és folytatjuk, maradjatok ti is, ugyanis a Táncvilágnapja van.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégem Péli Nagy Kata, táncelméleti szakíró, a Táncművészet szakújság korábbi főszerkesztője, a Táncverzum rádió műsor szerkesztő műsorvezetője, a Developé Balettiskola tanára. Április 29-e, vagyis a mai nap a tánc világnapja, ami azt jelenti, hogy a világon mindenhol ünneplik a tánc minden formáját. És egyébként itt mondtam, hogy magyar és nemzetközi vonatkozásban is beszélünk róla, nem sokára lesz egy sajtótájékoztató, ugye, amiben itt Magyarországon is a tánc szakma kiváló alakjait fogják díjazni.
Ez így van.
Ugye? Ez most lesz, majd téged oda is foglak engedni.
Igen, 11-kor kezdődik, úgyhogy na, végére odaérek. De szerencsére megkaptam már előre, hogy a Magyar Táncművészek Szövetségének a szakmai díjait most kik fogják kapni, de nem mondhatom el, mert nekem ehhez tartanom kell magamat, viszont még mielőtt azért erre egy kicsit rátérünk, azért nézzük is meg, hogy a Táncvilágnapja honnan is ered.
Abszolút, sőt, én kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondolsz, hogy mi az, amit a Táncvilágnapja alkalmából mindenki, tehát amikor azt mondjuk, hogy ezt ünnepeljük, az mit jelent, miből, mi erre a nemzetközi, van-e protokoll, hogy hogyan is néz ez ki? Na, honnan indulunk?
Hát, miután, hát ugye az ismert, hogy majdnem mindennek van már világnapja, még pont a táncnak ne lenne, azt azért kell tudni, hogy miért pont ez a nap. Ugye április 29-e, Jean-Jacques Nover, francia táncmester, balettmester.
Született 1727-ben.
1727-ben született, így van. Ebből a számból azért lehet látni, hogy ez ugye a 18. századnak az eleje.
Látom, meglepődte, de az már, hogy a Kántor Endre mondta. Mikor mondtam, hogy mi lesz, mert ők ugye beszéltek a világnapokról, tehát, hogy egyébként igen, az ő születésnapja.
Igen, de általában nem szokták tudni, hogy ki az a Jean-Jacques Nover, valami
francia táncos. Én sem tudom, csak magabiztosan benyögtem az 1727-et, szóval ki
vagy az is valami, ha legalább ennyit tudnak. Hát ugye abban az időben 1727, Franciaország, hát igen. Ez a fajta tánc, amiről mi most beszélünk, meg amivel foglalkozom Jean-Jacques Nover, az hát ugye természetesen a francia királyi, a mindenkori francia királyi és királyi udvar és annak holdudvarában táncolt, udvari táncokból alakult ki. Tehát, hogy jó, és akkor mit csinált ő? Hát ugye ezt is lehetne sokáig ragozni, de hát, hogy ő volt az, aki azért ezeket egy kicsit elkezdte tovább gondolni, aki esetleg ezeket jobban leírogatta, valami szerkesztést, valami összefüggést, valahogy így elkezdett rendszerben gondolkozni, hozzátett valamit, összerakta úgy, hogy ez előadhatók legyenek, valamiféle technikát, pedagógiát tett hozzá. Tehát azt szokták mondani, hogy a mai narratív balett előfutára. És akkor mindjárt megállunk, hogy mi az a narratív balett. Hát ugye az a történetmesélős, dramatikus balett. Tehát amikor Csipke Rózsika, aztán a diótörő, hát ugye a direkt olyanokat mondok, amiket általában szoktak az emberek.
Persze. Ismerni, tehát egy történet, amit tehát aztán
eleje,
el lehet.
Vége, közepe, meg szerelem, ármány, tehát egy ilyen olyan romantikus, persze nem csak romantikus balettek vannak, hál' Istennek, ugye sokféle van azóta már, és ugye, hogy ami nem narratív, az viszont szimfonikus balett, és most csak ugye a balettról beszélünk, aztán még nem is beszéltünk a rengeteg kortárs műfajról, meg a nem színpadi táncról. Néptáncról ugye beszéltünk, de hát most ilyenkor valamennyi táncot ünnepeljük, és ennek ugye...
Profit, amatőrt, egyaránt.
Így van, profit, amatőrt.
Vannak helyek, gondolom, ahol ennek nagy hangsúlyt adnak, ahol ez egy egésznapos ünnep, közösségi ünnep, ahol az emberek táncolnak. Vannak helyek, ahol például a szenior tánc az egy alap, nem pedig olyan, mint mondjuk nálunk, hogy az idősödő korosztály ez már sokszor nem is mer táncolni, mert azt érzi, hogy jaj, akkor ő biztos ilyen
képzeld
vagy
el,
olyan.
Hogy nem az idős korosztálya az, amelyik amelyik már nem táncol annyit, hanem éppen az a korosztály, a középkorosztály, amelyiknek már nincs ideje se, mert állandóan dolgozik, meg a család, meg minden, az ők nem táncolnak annyit. Most azért vannak kedvező áramlatok, ugye a szenior örömtánc,
igen,
ott egyre több helyen van, ugye nekik van idejük is most már, meg igényük is arra, hogy táncoljanak, ott ugye speciális zenék vannak, meg viszonylag könnyebb kombinációk, és most már azt is el lehet mondani, hogy azért a középkorosztályban is sokkal többen vannak, akik elkezdenek társaságba járni, és nem csak a társas táncról beszélünk, hát rengeteg szalsza iskola van most már nálunk is, de swingesek is. Argentin tangó a kedvencem, mert ugye nekem az a másik műfajom, amit már legalább 20 éve táncolok, most talán egy kicsit kevesebbet, de a Budai Laci féle argentin tangó táncszínháznak is voltam tagja fellépésekkel. Voltam Buenos Airesben, ott is tanultam az argentin tangót. Rengeteg argentin tangó iskola
van. Azt mondják,
van,
hogy például Buenos Airesben a tangó, ott minél idősebb egy hölgy és tangózik, annál nagyobb figyelem övezi. Tehát sokkal inkább néznek azokra, akik az idősebb képviselői a táncnak. Mert azt mondják, hogy fú, ő már mióta, mennyit tud, és tőle tanulnak. Tehát, hogy az ott egy rang.
Hát az argentin tangó ilyen szempontból speciális műfaj, az nagyon erős kötődés, lelkiség kapcsolatot tükröz, és ahhoz kell némi érett személyiség, hogy ezt átéld, meg kifele is lehessen látni azt az intim, azt a töltöttséget, amiből ez a dolog ered. Sok szót lehetne még használni, úgyhogy és értelemszerűen az idősebbek ezt valahogy jobban tudják hozni. Meg technikailag is olyan, amiben sokkal több olyan emóció kell, amit mondjuk fiatalkorban kevésbé tud az ember, nem is annyira átélni, hanem mondjuk tükrözni, vagy átadni mondjuk a másiknak, másik félnek. Na most, ha már ezt így szóba hoztad, ugye a latin országok, hogyha valaki elmegy üdülni, mondjuk majd most nyáron, vagy volt már eddig is, és ezeken az üdülő helyeken azért sokszor van, hogy vannak zene van este. És ott azért, és nem csak az üdülő vendégek, hanem a helyiek is sokat táncolnak. Hát mondjuk Kuba, meg a többi latin ország állandóan táncolnak. Például Buenos Airesben is egy rendes, tisztességes, tiltakozó felvonulás, ott azért hetente kétszer biztos van Buenos Airesben valamilyen tiltakozó felvonulás, hol ezért, ők szeretnek, meg is van rá az okuk. Ott a csapat hátterében ott mennek az ütősök, a brazil ütősök, és az általában mindig egy ilyen jó kis táncos mulatságá alakul a végén. Latin országok, meg a mediterrán országokban sokkal többet táncolnak az emberek, nálunk nem.
És vajon mi az, amit a tánc ad?
Hát a mozgáson kívül a közösség, a közösségi élmény.
Szerintem most egészséget, örömet, csomó mindent tud adni.
Ugye, látod?
Én ezt gondolom, tehát hogyha többet táncolnánk, igen, akár itt közösségben mi is, de akár egyén szintjén is, boldogabb, meg egészségesebb is tud lenni az ember. Az kimutatott, hogy a demenciát késlelteti.
Ha erre már vannak orvosilag is bizonyított dolgok, akkor biztos. Én ugye nem kétlem. Egyébként hozzánk a szenior balettiskolánkba jár olyan is, aki szklerózis multiplexes, és nagyon szépen, persze orvosi kezelés alatt áll,
nyilván,
de nagyon-nagyon sokat számít neki ez a balett. Rengeteget számít neki, hogy ez a mozgáspályákat, idegpályákat, meg egyáltalán bármit,
és
szépen
karban tart.
Fejben is, igen.
Szóval, hogy nagyon sokat ad.
Kombinációkat megjegyezni, a zenére figyelni. Ez az, hogy nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni. Tehát a saját testedre, a mozdulatokra meg kell jegyezni, a tanár által bemutatott kombinációkat figyelni kell, hogy mikor mi mozdul testtudat. Aztán még ott van az a zene is, hát még arra is kell figyelni. Tehát nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni, és ez nagyon jól fejleszt. Nagyon jól fejleszti az agyműködést, az izomműködést is. És hát ugye, hogyha nem a balettről beszélünk, hanem bármilyen közösségi táncról, akkor az közösségi élmény is egyben. Egy csapat, hogyha valaki otthon magányos, vagy egyszerűen nincs annyi barátja, mint amennyit szeretne, vagy azok sem érnek rá, akkor mindig lehet találni, ha bekapcsolódik egy-egy ilyen tánciskolába vagy tánccsapatba, akkor csak azt kell tudnia, hogy hol vannak a többiek, és mikor kezdődik, és onnantól kezdve már minden rendben.
Igen, ez jó. Ugye te, mint újságíró foglalkozol, vagy rádiós műsorvezető foglalkozol a tánccal, tehát van olyan műsor, ami a tánccal kapcsolatos. Hogy lehet beszélni hosszú távon a táncról? Nekem mindig nehézséget okozott, tehát ha táncossal beszéltem, vagy valamelyik műfajról, mindig azon gondolkodtam, kortárs táncról a legnehezebbnek tartom beszélni, főleg rádióban, ahol aztán ugye ez van, hogy a hangod és a kifejezésed. Tehát szerinted hogy lehet egy rádió műsorban hosszan, tehát több részben, hiszen a te műsorod az, mint mondtam,
hát a tánc. Több mint két éve, igen.
Igen, tehát tánccal kapcsolatos.
Keddenként 2:30-kor.
Tehát hogyan lehet hozzányúlni, hogyan kell?
Hát ugye én amikor ezt elkezdtem, ugye az volt az egyik szlogen, hogy a táncot járni kell, nézni szépség, de beszélni is érdemes róla. Na de igen, de mit? Na most, ha nem élsz velük együtt, ha nem vagy benne, ha nem látod a... Ugye már több mint 10 éve foglalkozom újságíróként is a tánccal, hiszen a Táncművészet című lap főszerkesztője voltam. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal ezzel kellett foglalkozni, hát ez volt a dolgom. Tehát én köztük vagyok, köztük élek, ugye a Táncművészeti Egyetemen volt ez az egész a szerkesztőség. Megjegyzem, hogy most is járok a Táncművészeti Egyetemre, mert közben elkezdtem vendéghallgatóként a táncelmélet, tánctörténet szakot, és hogy visszatérjek, hogy hogyan lehet. Nem tudsz másként a táncról beszélni, ha nem ismered őket, ha nem ismered az előadókat, nem látod darabjaikat. Mert nincs muníciód, hogy mihez nyúlj. Hát most kívülállóként újságíró, mondjuk olyan újságíróként, aki nem ezzel foglalkozik, mit tudsz megkérdezni? Egy portrét tudsz róluk készíteni, meg néhány dolgot, hogy most...
Neki mi fontos? Miért szereti? Hogy jött az életében?
Na de hát igen, csak hogy ezt tudnod kell, ha jót akarsz, jó műsort akarsz.
És folyamatosan eddig, jó műsort akarsz.
Hogy eddig mivel foglalkozok, eddig mit dolgozott fel, kiket dolgozik, milyen a mozgásanyaga, milyen a tánc stílusa, tehát mi az ő jellegzetessége, ami az ő táncaira jellemző, hol lépett föl, hova mennek turnézni, miért pont, tehát ha nincs kötődés,
szóval mindent kell tudni.
Valaki csinál egy premier, de ha nem tudod, hogy korábban még az előző darabjaik miről szóltak, akkor nem tudod kötni, mert ő benne ez az egész. És tudod, az az érdekes, hogy volt olyan alkotó, koreográfus, aki legtöbb koreográfus azért ilyen, vagyis sok ilyen, inkább azt mondom, hogy sok ilyen, hogy van egy inspirációja, csinál egy darabot, és amikor meg kell fogalmazni, hogy jó, de miről is szól, főleg a kortársnál, nem tudja megfogalmazni, mert nem úgy gondolkozik, hogy először racionalizál, hogy én ezt akkor most majd jól megcsinálom, hanem van egy ihlet, van egy törekvés, és megcsinálja. Nagyon sokszor akkor fogalmazta meg egy alkotó, hogy mit is csinált végül is, amikor elkezdtünk vele beszélgetni. És kezdtük fölgöngyölíteni, hogy milyen belső motívumok alapján jutott oda, és akkor kezdte először megfogalmazni, és akkor azt mondja, hogy de jó, hogy ezeket megkérdezted, még soha nem.
Igen, soha egyébként nem ez nagyon sokszor kijön. Igen, hogy az ember csinálja az életét, a dolgát, és hogyha egyszer belekerül abba a helyzetbe, hogy valaki elkezd az iránt érdeklődni, és ki kell mondani, akkor tök más, amikor saját maga elé is kiteszi azt, amit ő egyébként csinál, amiben benne van. De hát nem szükségszerű, hogy ő magának ezt így megfogalmazza. Ez nagyon jó, ezt szokták szeretni. Ráadásul igazából ilyenkor az is kiderül, hogy mi az, ami változtatni akar, mi az, ami úgy érzi, hogy jó irány, tehát hogy ebben van egy ilyen összegzés is.
Igen, hát hirtelen rájön, hogy Jézusom tulajdonképpen ezt miért is csináltam, mert néha csak ugye a lelkéből valamit alkot, és közben keresi, hogy de miért pont így? Na de azért biztos nincs már sok időnk, úgyhogy el akarom mondani.
Semennyi,
akkor nem mondom el. Magyar Táncművészek Szövetségének a szakmai díjai 11:03 nyilvánosságra kerül, azért ezeket majd valahol érdemes lesz megnézni, hogy kik a díjazottak.
Szerintem majd itt a hírszerkesztőink ránéznek, de téged elengedlek, mert 3 percet van odaérni, ami gyakorlatilag lehetetlenség, hát de majd sietsz, meghajlítod a teret meg az időt, és akkor oda jutsz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást, és hogy beszélhettünk a táncról.
Péli Nagy Kata, táncelméleti szakíró, a Táncművészet Szakújság korábbi főszerkesztője, a Táncverzum rádió műsor szerkesztő műsorvezetője, Developé Balettiskola tanára volt a vendégem. Most pedig hírek, és aztán jövök vissza.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.